Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a 22. Zsoltárból.
Az igaz ember szenvedéséről és haláláról. A karmesternek a hajnali szarvas dallamára, Dávid Zsoltára. Én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van segítséged, jaj szavamtól. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg. Éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy, Izrael dicsérő énekei között trónolsz. Benned bíztak atyáink, bíztak, és megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, és nem ember. Emberek csúfja, és a nép utálata. Mindenki csúfolódik rajtam, aki engem lát. Elhúzzák szájukat, és fejüket rázzák. Az Úrra bízta magát, mentse meg ő, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Te hoztál ki engem anyám méhéből, és biztonságban voltam anyám emlőin. Születésem óta gondod volt rám, anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Bikák sokasága kerített be engem, körülfogtak básán bikái. Föltáltották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Olyan vagyok, mint a kiöntött víz, minden csontom kificamodott. Szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Erőm kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, a halálporába fektettél engem. Mert ebek vettek körül, a gonoszok serege fogott körül engem, átlyukasztották a kezemet és a lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek, s bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem, siess segítségemre. Szabadíts meg lelkemet a karttól, és egyetlenemet a kutyák karmaiból. Ments meg az oroszlán torkából és a bivajok szarvai közül, hallgass meg engem. Hadd hirdessem nevedet testvéreimnek, és hadd dicsérjelek a gyülekezetben. Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt. Jákob minden utóda, dicsőítsétek őt. Izrael minden magzata, féljétek őt. Mert nem veti meg, és nem utálja meg a szegény nyomorúságát. Nem rejti el az arcát előle, és mikor hozzá kiált, meghallgatja. Rólad szól dicsérő énekem a nagy gyülekezetben. Fogadásaimat megadom azok előtt, akik félik őt. Esznek a nyomorultak, és megelégszenek. Dicsérik az Urat, akik őt keresik. Éljen a szívetek örökké. A föld határáig mindenki megemlékezik az Úrról, és megtér hozzá. Leborul előtted a föld minden nemzetsége. Mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken is. Esznek és leborulnak mind, akik gazdagok a földön. Ő előtte hajtanak térdet a halandók mind, aki nem tarthatja életben a lelkét. Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak. Eljönnek, s hirdetik az utának születendő népnek, hogy igaz ő, aki ezt cselekedte. Gyertek testvérem, fennállva imádkozzunk. Te látod, drága mennyei édesatyánk, hogy mi is gyakran kerülünk nyomorúságos helyzetbe, gyakran érezzük magunkat szorongattatva, és gyakran vagyunk szenvedésben. Te látod, hogy ilyenkor milyen mély állapotokba tudunk jutni, és mennyire távol érezzük magunkat te tőled. Sokszor tudunk azonosulni a zsoltáros szavaival, úgy érezzük, hogy a testi erőnk is elhagy bennünket. De köszönjük, hogy valójában nem mi vagyunk, nem te vagy az, aki elhagy bennünket, hanem mi vagyunk azok, akiknek a hite pislákol olykor. Köszönjük azt, hogy a te szabadításodban mindig bármilyen körülmény között bízhatunk, és reménykedhetünk benne, hogy eljön, felszabadítasz bennünket, és újra boldogok lehetünk, újra közel érezhetjük magunkat hozzád. Köszönjük, hogy nem tartasz bennünket a nyomorúságban, hanem megszabadítasz minket. Köszönjük, Uram, az apró csodákat is, amiket elhozol az életünkbe. Köszönjük ezt a napot, a lehűlést, hogy már nincsen kánikula. Köszönjük az ünnepet, augusztus 20-át. Köszönjük, hogy ebbe az országba helyeztél bennünket, és mind az idáig megtartottad ezt a kicsi népet. Kérlek, hogy adj most figyelő, nyitott szívet a te igédre. Jézus nevében kérünk. Amen.
Amen. Urunk bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 6. rész 23. verséből hirdetem nektek. Mert a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Az ige hirdetésére készülve megkezdett 168. dicséretünk 4. versét énekeljük. A mi Urunknak az az áldott ígéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni nektek, írva található, felolvasott helyen, a Zsoltárok könyvének 22. részében a 2-tól 9-ig, valamint a 13-tól 19-ig terjedő versekben. Én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van segítséged jajszavamtól. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg, éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy, Izrael dicsérő énekei között trónolsz. Benned bíztak, atyáink bíztak, és megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, és nem ember. Emberek csúfja és a nép utálata, mindenki csúfolódik rajtam, aki engem lát. Elhúzzák szájukat és fejüket rázzák, az Úrra bízta magát, mentse meg ő, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Bikák sokasága kerített be engem, körülfogtak Básán bikái, föltátották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Olyan vagyok, mint a kiöntött víz, minden csontom kificamodott, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Erőm kiszáradt, mint a cserép, nyelvem innyemhez tapadt, a halál porába fektettél engem. Mert ebek vettek körül, a gonoszok serege fogott körül engem. Átjukasztották a kezemet és a lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám. Megosszasznak ruháimon, és köntösemre sorsot vetnek. Amen. A gyülekezet foglalja elé. Kedves testvérek, ma augusztus 20-a, az állam alapítás és egyúttal az új kenyér ünnepe van. Stílszerű tehát, hogy az égi, a mennyei kenyérre, az értünk megtöretett kenyérre, az Úr Jézus Krisztusra emlékezzünk. Az éppen soron következő 22. Zsoltár alapján. Mostanában sorban egymás után vesszük a zsoltárokat. Éppen ma érkeztünk el a 22-hez. Először arról kell néhány szót ejteni, hogy ez Dávid zsoltára, ugyanakkor messiási zsoltár, majd szeretnék szólni a profécia beteljesedéséről, és végül arról az üzenetről, amely számunkra szól. Dávid zsoltára. A zsoltár felirata szerint Dávid szerezte. Úgy érezte, hogy Isten magára hagyta őt, miközben ellenségei testi és lelki kínokat okozva, gúnyolódva zaklatták őt. Istennek panaszolta el borzalmas szenvedéseit, mialatt már egész közel került a halálhoz. Arra kérte Istent, hogy mentse meg a pusztulástól, a szörnyű végtől, bár át kellett élnie az Istentől való elhagyatottságot. Erről szól a Zsoltár, legalábbis az első fele, a második fele már a felszabadulás öröme. Viszont nem ismerünk Dávid életéből egyetlen egy olyan eseményt se, amelyre ez a Zsoltár illene. Itt ugyanis nem üldöztetésről van szó. Sok olyan Zsoltára van Dávidnak, amelyben leírja, hogy hogyan szabadítja meg Isten őt az üldözőitől, amikor Saul kergette, vagy amikor fia Absalom kergette. Nincs ebben a Zsoltárban szó betegségről sem, nem valamilyen fenyegető helyzetről csupán, hanem magáról, a halálról. Igen, ezt a Zsoltárt Dávid nem önmagáról írta, hanem a megváltó szenvedéseiről. Lehet, hogy egy nehéz helyzet megfogalmazásával indult a Zsoltár megírása, de aztán Isten szent lelke mindenestől megragadta Dávidot, és Pál szavaival élve úgy írta le szemeink előtt Jézus Krisztust, mintha közöttünk feszítették volna meg őt. Ugyanis a 22. Zsoltár az egyik legcsodálatosabb messiási Zsoltár. Sok Zsoltár szól az eljövendő messiásról, van, amelyik győzelmes uralkodásáról beszél, van, amelyik úgy állítja elénk a messiást, mint Melkisédeket, ugye a 110. Zsoltár, de a messiás megváltó halálát ez a Zsoltár énekli meg a legmegdöbbentőbben, és ezen kívül még egyetlen egy helyen találunk ennyire érzékletes leírást Ézsaiás próféta könyvének 53. részében. Tehát ez a Zsoltár Dávid Zsoltára, és nyilván valamilyen nehéz helyzetben kezdte el írni a Zsoltárt, de aztán, hogy úgy mondjam, túlszaladt a tolla, és már nem önmagáról írt, hanem lelki szemeivel látta maga előtt a megváltó, a messiás, az eljövendő messiás Jézus Krisztusnak a szenvedését ott a kereszten. Lássuk most egy csodálatos profécia beteljesedését, ahogyan az Krisztusban mindenestől fogva beteljesedett. Én Istenem, miért hagytál el engem? Kezdődik a Zsoltár, mint ahogyan azt az Úr Jézus is énekelte a kereszten. Ahogyan olvassuk Máté evangéliumában, 6 órától kezdve 9 óráig sötétség lett az egész földön. 9 óra tájban Jézus hangosan így kiáltott fel, Éli, Éli, lammá sabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? A kérdés az, hogy vajon csak Jézus érezte így nyomorúságában, tulajdonképpen az Atya nem hagyta el őt, csak Jézus teljesen depressziós lett a testi és lelki nyomorúságok hatására, és azt élte át, mintha Isten elhagyta volna őt, vagy pedig az Atya valóban elhagyta. Erre a kérdésre sokan nem tudnak választ adni, de meg kell állapítanunk azt, hogy az Atya valóban elhagyta őt. Hiszen Jézus éppen az Istentől való elszakítottságunkat vállalta magára, és ezért azt át kellett élnie, úgy, ahogyan aztán az apostoli hitvallásban is mondjuk róla, hogy alászállott poklokra. A pokol nem más, mint az Istentől való tökéletes elszakítottság állapota. Jézusnak ezt át kellett élnie. Ez a megváltás, hogy magára veszi azt, ami a miénk, és nekünk adja azt, ami az övé. Át kellett élnie az Istentől való elhagyatottságot. De ezt a tényt fejezte ki a 3 órán keresztül tartó sötétség is, amely a Bibliában mindig az Isten nélküliségnek a leírása. Én Istenem, miért hagytál el engem? Az Atya elhagyta őt, hogy bennünket ne hagyjon el. Aztán folytatódik a Zsoltár, de én féreg vagyok és nem ember, emberek csúfja és a nép utálata. Kedves testvérek, a kereszten szenvedő Krisztus nem volt olyan szép és méltóság teljes, ahogyan azt a középkori festmények ábrázolják. Aki látta a Passió című filmet, az valami képet alkothat arról, hogy milyen lehetett Jézus a kereszten. Szenvedései közepette, elborítva, különböző rovarokkal. El sem tudjuk képzelni. Erről az állapotáról az evangéliumok hallgatnak ugyan, de Ézsaiás így tárja ezt elénk szintén proféciában. Ahogy sokan iszonyodtak tőle, mert olyan eltorzult, nem emberi volt az ábrázata, és alakja sem volt olyan, mint az emberek fiaié, nem volt neki alakja és ékessége. Néztünk rá, de ábrázata nem volt kívánatos. Megvetett és emberektől elhagyatott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője. Nekünk már annyira ismertek a bibliai történetek, kezdve Jézus születésétől, karácsonytól, egészen a mennybe menetelik, hogy valahogy egy sztereotípia alakult ki bennünk. Olyan képek élnek bennünk, amelyeknek a valósághoz nem sok közük van. Amikor Jézus megszületett, akkor a gondolatainkban az a kép él, amit szintén a festők sugaltak nekünk, ott az istállóban, mint egy romantikus helyszínen, pedig az kegyetlen valóság volt Mária és a született kisgyermek részére. Egy hideg, rideg istálló, nem emberekhez való körülmény. És ugyanígy Jézus a kereszten. Vannak képek, ahogy mondtam is az előbb. És mi ezek alapján, a képek alapján képzeljük el. De ahogyan ő kinézett, amit értünk vállalt, az az állapot volt, amit a 22. Zsoltár, és amit Ézsaiás 53 ír le a számunkra. Aztán folytatódik a Zsoltár, mindenki csúfolódik rajtam, aki engem lát. Elhúzzák szájukat, és fejüket rázzák. Az Úrra bízta magát, mentse meg ő, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. És az evangélium tudósítása ugyanerről szól. Az arra menők pedig fejüket csóválva szidalmazták őt, és ezt mondták, bízott az Istenben, hát mentse meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. Nem volt elég a testi kínszenvedés, a gúny is ostorként hullott reá. A következő gondolatokat inkább felolvasom a 13. verstől kezdve a 19. versig még egyszer. Bikák sokasága kerített be engem, körülfogtak Básán bikái, föltátották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Olyan vagyok, mint a kiöntött víz, minden csontom kificamodott. Szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Erőm kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt. A halál porába fektettél engem, mert ebek vettek körül, a gonoszok serege fogott körül engem, átjukasztották a kezemet és a lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám, megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. A keresztre feszített Jézus így érezhette, az őt körülvevő sokaságot látva, azt a meg nem értést, azt az ellenségeskedést, amit át kellett élnie. Mint básáni bikák, mint ordító oroszlán, mint támadásra kész ebek vették körül Jézust ellenségei. Ugyanakkor a keresztre feszítés meggyötörte az Urat. Ahogyan az előbb is mondtam, de itt külön olvashatjuk, hogy a csontjai kificamodtak, a szíve megolvadt a bensőjében, a fulladozás és a sebláz kiszárította a nyelvét. János jegyezte fel, ezek után Jézus tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, ezt mondta, szomjazom. Az a szomjúság nem olyan szomjúság volt csupán, mint ami elfog bennünket néha, és akkor iszunk egy korty vagy egy pohár vizet. Az a szomjúság az valami kibírhatatlanul kínzó, elmondhatatlan szomjúság volt. Fizikai szomjúság is. Ahogy mondtam, a sebláz, a fulladozás, ahogyan teljesen kiszárította a nyelvét, a torkát, az egész száját. De szomjazhatott lelki értelemben is, egy kis megértésre, egy kis együttérzésre, amiből nem sokat tapasztalt. A keresztre feszítéskor valóban átlyukasztották a kezét és a lábát, ahogyan Zsoltárban panaszkodott Dávid, hiszen a kezein feszítették keresztre, nem úgy, ahogyan szokták ábrázolni, hogy a tenyerébe verték volna a szegeket, mert az nem tartotta volna meg őt. Az orvostudomány aztán később kiderítette, hogy a csuklójába, a desztónyílásba verhették be a szöget, mert ott a csontokkal körülvett nyíláson már fennmaradt a teste. És a lábába pedig azért verték a szögeket, hogy ne fulladjon meg azonnal. Vagy egy kis támaszkodót szegeztek a keresztre, más esetekben, vagy pedig a lábába vertek bele szögeket, hogy fixen megtartsák a lábát, és akkor fel tudott támaszkodni, mielőtt megfulladt volna. És az is bekövetkezett, hogy megosztoznak ruháimon és köntösömre sorsot vetnek, ahogyan János evangéliumában ezt egészen részletesen olvassuk. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, vették a ruháit, és négy részre osztották. Mindegyik katonának jutott egy rész, és még ott volt a köntöse. A köntös pedig varrás nélküli volt, felülről aljáig egybeszőtt. Azt mondták azért egymásnak, ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Azért, hogy beteljesedjék az írás, amely ezt mondja, megosztottak ruháimon, és köntösömre sorsot vetettek. A katonák valóban így tettek. Látjuk, hogy a Zsoltár Jézus keresztre feszítését és halálát írta le a bekövetkezés előtt 1000 esztendővel, hiszen ez Dávid Zsoltára. Minden benne van. Úgy írta le Jézus szenvedését, mintha ott állt volna a keresztövében. Teljesen hiteles képet kapunk Jézus szenvedéseiről, mert vannak olyan dolgok, amelyeket maga az evangélium nem részletez annyira, de az mind benne van a 22. Zsoltárban. És amikor átéljük, látjuk ezt a megdöbbentő képet, akkor azért fogalmazzuk meg az üzenetet is a magunk számára. Az első, ami eszembe jutott, hogy Isten igéje megbízható, tévedhetetlen, és egészen bizonyos a bekövetkezése, és éppen ezért nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Ha Urunk szenvedését ilyen csodálatosan kifejező erővel és pontossággal írta le, akkor a mi életünknek is lehet iránytűje, és lábunk előtt mécses az Isten igéje. Akkor nyugodtan rábízhatjuk magunkat, bármit mond, akkor hihetünk neki, hihetünk akkor is, hogyha a világ egészen mást mond. Hihetjük akkor is, hogyha a világ azt mondja, hogy mindez már elavult, mindez régi, hát 2000 meg 3000 évvel ezelőtti dolgok, hát ma 2017-ben már valami egészen más világot élünk. Nem igaz. Nem igaz. Isten igéje tökéletes, tévedhetetlen, Istentől ihletett, és nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Életünk örömeiben és bánataiban egyaránt. Nincs olyan eset ezen a földön, amit meg ne lehetne érteni az igéből Isten szent lelke által. Nincs olyan eset, amiben valahonnan, máshonnan kellene tanácsot kérnünk. Csak alkalmaznunk kell. Persze lehet, hogy segítségre van szükség az alkalmazáshoz. De rábízhatjuk magunkat Isten igére. A másik, ami ennél talán fontosabb üzenet, hogy a megváltás valóság. Amit Dávid a 22. Zsoltárban, amit Máté, Márk, Lukács és János az evangéliumokban Jézus szenvedéséről és haláláról írtak, az valóság. Az értünk következett be, ami Istentől elhanyatlott életünk, a kárhozat állapota, az Isten haragja volt az, amit Jézus magára vállalt, hogy mi megmeneküljünk. Jézusnak, mint Messiásnak ez volt a küldetése. Ezt már a világ teremtése előtt magára vállalta. Ezért írhatta le Dávid a 22. Zsoltárban mindezt olyan pontosan és csodálatos módon. Aztán persze tudjuk a történet folytatását, Jézus a harmadik napon feltámadt, így emiatt a Zsoltár második fele is igaz lett végül. Erről most nem szóltam, testvérek majd otthon olvassák el a Zsoltár második felét is, hogy hogyan hirdeti a megszabadított szenvedő Isten kegyelmét és irgalmasságát a nagy gyülekezetben. Mert Jézus is feltámadt, és elküldte tanítványait, hogy szerte ezen a világon hirdessék az egyetlen örömhírt, ami van, ami igazán örömhír. Hogy Jézus ugyan meghalt a mi bűneinkért, de feltámadt a mi megigazulásunkért. Ha híreket hallgatunk rádióban, tévében, megnézzük a híradót, magunk körül nézünk a sok-sok betegségre, nyomorúságra, hát nem sok örömteli dolgot látunk. A hírek soha nem szólnak az örömteli dolgokról, vagy csak nagyon ritkán. Az egyetlen igazi örömhír, az evangélium, a jó hír. Jézus meghalt és feltámadt, és mindezt miénk tette, mi értünk tette, és ez valóság. És a miénk lehet. Miénk lehet, mert éppen ezért halt meg Jézus, hogy nekünk ajándékozza Isten szeretetét, kegyelmét, irgalmát, az örök életet, a bűnbocsánatot, az örök boldogságot. Hát ezért jött Jézus. És végül üzent a számunkra az is, hogy hasonló helyzetekben, bár hasonló helyzet nincs, mi is bízzuk magunkat Istenre. Jézus szenvedése és halála egyedülálló, mert megváltás fakad belőle. Ilyen szenvedés nincs több a világon. De azért mi is szenvedünk, és egyszer majd mi is meghalunk, bízzuk magunkat az Úrra. Mert ő kegyelmes, ő szerető, ő tud megoldást adni, és ő készítette el számunkra az örök életet. Ő rá bízzuk magunkat, senki másra. Ő rá, mert nála van az üdvösség, az erő, a hatalom. Isten maga a szeretet. Amen. A 344. dicséret első három versét énekeljük ráfelelő énekként. Urunk, magasztalunk téged mindazért, amit vállaltál miattunk, értünk és helyettünk. Magasztalunk téged, hogy mindez a szemünk előtt van, mert gondoskodtál róla, Úristen, hogy feljegyezzék, hogy Dávid megírja Zsoltárát, hogy Ézsaiás leírja egyszülött fiad szenvedését és halálát, és hogy az evangéliumok tudósítsanak, Pál apostol igéi pedig értelmezzék mindazt, ami történt. Köszönjük, Urunk, hogy téged megismerni szent fiadban az ige által szent lelked munkája nyomán lehet. Kérünk, Urunk, hogy ilyen mélységekig ismerjünk meg téged, hogy abból megtérés és újjászületés fakadjon. Kérünk, Urunk, egyéni életünkért, gyülekezetünkért, különösen hadd kérjünk betegeinkért, hiszen most többen is kórházban, nyomorúságban vannak. Te légy gyógyító Uruk, és te végezd el bennük mindazt, amit el akarsz végezni. Te légy a gyászolókkal, a síró szívűekkel és szeműekkel, különösen azokkal, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett. Könyörgünk, Urunk, hogy ajándékozz meg bennünket olyan életvitellel, amely élő hitből fakad, amely a mi hálánkat tükrözi, hogy ezt a végtelen szeretetet, ha viszonozni nem is tudjuk, de mégis valamit hadd tükrözzünk vissza a te szeretetedből. Feléd, Urunk, hogy téged szeressünk, és tovább hadd tükrözzük embertársaink felé, hogy őket is szeressük. Urunk, munkálkodj a szívünkben. És hadd hozzuk eléd most ezen az ünnepnapon hazánk sorsát is. Hadd tegyük a te kezedbe. Ott van a legjobb helyen. Kérünk, hogy munkálkodj emberek szívében, és munkálkodj az ország vezetőinek szívében, mert egyedül akkor lesz jó dolgunk. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban, csöndességünkben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.